Mindjárt a céges gyors jelentésekről, előbb azonban egy olimpiai híra, a görög válogatott 10-4-re legyőzte az Európa-bajnoki bronzérmes montenegrói együttest, így a görögök vannak a legjobb négy között, azok a görögök, akik egyébként a magyar csoportot megnyerték, és egyébként mellett a magyar válogatottat is legyőzték a csoportmérkőzésen. A másik negyed döntőben, amit korábban játszottak, a spanyolok az amerikaiakat verték 12-8-ra, tehát a görögök és a spanyolok már biztosan ott vannak. 12:30 körül kezdenek majd az olaszok a szerbekkel, a magyarok pedig a horvátokkal 1 órakor. Egyébként a magyar-horvát meccs győztese játszik majd a négy között a görögökkel. És akkor a céges gyors jelentésekről elindult a Richter jelentésével a második negyedéves magyar jelentési szezon, és a héten már az OTP is közli majd a számait, meg persze majd a Telekom és a MOL is beszámol majd, de ők majd a jövő héten. Kezdjük talán az OTP-vel, a vonalban Nagy András az Erste részvényelemzője. Szervusz András, jó napot!
Üdvözlök, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Mennyire lehet a második negyedévai jó az OTP szempontjából? Azért azt láttuk, hogy a második negyedében igencsak elkezdtek talprálni a cégek.
Nagyon jó eredményre számítunk az OTP-től, viszont már csak jövő héten fogja az OTP publikálni a gyors jelentését. Ugye eredetileg tényleg ezen a héten tette volna ezt közzé, viszont módosították az időpontot, így az OTP eredmény az augusztus 12-én csütörtökön fog érkezni. A héten majd még a MOL-nak a gyors jelentéséért izgulhatunk péntek hajnalban, hiszen a MOL fog a héten publikálni, a Magyar Telekom, illetve az OTP az jövő hétre fog csúszni. A európai banki gyors jelentéseknél is azt a tendenciát figyelhettük már meg, hogy mindegyik banknak nagyon nagy mértékben sikerült javítani az eredményét a tavalyi alacsony bázishoz képest, és jellemzően még pozitív meglepetéssel tudtak szolgálni az amúgy összességében erős elemzői várakozásokhoz képest is. Minden esetben az volt a tendencia, hogy a fő meglepetés úgymond az a céltartalékolásból jött, hogy európai bankoknál az volt a várakozás, hogy egy lényegesen alacsonyabb céltartalék képzésre lesz már szükség, mint a tavalyi évben volt, hiszen az európai gazdaság azért elég erőteljesen beindult, jelentős fiskális stimulusok vannak, akár Magyarországon, akár ha összességében az Európai Uniót nézzük, és ezek támogatják a bankokat és javítják a hitelportfólió minőségét is. Viszont a tapasztalat az volt, hogy a bankoknál még annál is sokkal kevesebb céltartalékot kellett képezniük Nyugat-Európában, mint amire az elemzők számítottak. De ezt követően OTP-nél is a tendenciák azok nagyon hasonlóak lehetnek, mint a nyugat-európai bankoknál. Például céltartalékolás tekintetében mi arra számítunk, hogy 2/3 kevesebb céltartalékot kellett képezni az OTP-nek a második negyed évben a problémás hitelekre, mint azt tette a tavalyi évben. Ugye a tavaly második negyed évben ez egy 39 milliárd forintos tétel volt, ugye egy rendkívül nagy tétel volt ez tavaly az OTP-nél, hiszen azt láttuk tavaly, hogy az OTP nagyon óvatos volt, nagyon korán és jelentős céltartalékokat képzett, mert és igazából a tavalyi évnek az első felét az gyakorlatilag agyon nyomta a céltartalék képzés. Most viszont, ahogy említettem, hogy javul a gazdaságnak a helyzete, összességében sokkal kisebb céltartalékképzésre számítunk. Előrejelzésünk szerint 13 milliárd forint körül alakulhat majd a céltartalékolása az OTP-nél, és hát ezt nyilvánvalóan érdemes lesz nézni a nyugat-európai bankok fényében, hogy ehhez képes lesz-e még ebben egy pozitív meglepetés, hogy sikerül-e még itt az általunk vár 13 milliárdnál is esetleg kisebb céltartalékot képeznie a banknak.
Az, hogy kevesebb céltartalékot képez az OTP, magyarán a nem fizető hitelekre kevesebbet tesz félre, az persze egy dolog, de mennyiben tűnik ez vajon releváns számnak? Arra gondolok, hogy még mindig tart a hitelfizetési moratórium, tehát úgy igazából pontosan még nem lehet tudni majd a nem fizetők vagy a késve fizetők arányát. Azt gondolom én majd leginkább szeptemberben derülhet ki először, ha csak nem hosszabbítja meg a kormány a hitelfizetési moratóriumot. Vagy ennyire látszik a számokból, az újra fizetőkből, akik kiléptek a moratóriumból, hogy igenis a lakosság, a hitelt felvevők jelentős része fizetőképes maradt?
A Kezdjük azzal a résszel, hogy a hitelmoratórium miatt tényleg problémás a hitelportfóliónak a pontos minőségét megállapítani, és éppen azért azt lehet mondani, hogy ha mondjuk ilyen hitelkategóriákat nézünk, akkor a nem teljesítő vagy 90 napon túli késedelemben lévő ügyfeleknek a kategóriája az eléggé félrevezető pont az általad említett moratórium miatt, hiszen aki nem tudja fizetni a hitelét, azok jellemzően beléptek a moratóriumba, és a moratórium elfedi azt, hogy ők nem képesek a hiteleket visszafizetni, és az ebből adódó hitelportfólió romlás az nem mutatkozik. Viszont vannak egyéb hitelkategóriák is, amelyeket a bankok modellszámítások alapján becsülnek. Ugye ezek a modellszámítások egyrészt alapulhatnak makrogazdasági adatokon, GDP kiskereskedelmi forgalom, vagy akár az egyéni bankszámla adatokat is fel tudják használni a bankok, és például vizsgálják az ügyfélnek, hogy a jövedelme továbbra is a számlára érkezik-e, abban milyen szintű változások történtek, egyéni szinten a pénzügyi helyzete hogy változott az ügyfélnek, és ebből is képesek hitel minőséget következtetni. És ugye a bankok ez alapján képezik meg a céltartalékot. Tehát én azt mondanám, hogy önmagában az, hogy a hitelportfólió pontosan nem látszik, attól még a bankoknak egy viszonylag jó képük van arról, hogy milyen folyamatok zajlódhatnak le a háttérben, és ehhez igazítják ők már a céltartalékképzésnek a nagyságát. Tehát ilyen szempontból az, hogy a gazdaság beindult, és van egy jelentős GDP növekedés, van egy kiskereskedelmi forgalom növekedés, vagy éppen a bérdinamika, vagy a munkanélküliségi rátának a pozitív változása, ezek mind olyan előjelek, amelyek ezeknél a modelleknél már azt fogják eredményezni nagy valószínűséggel, hogy kisebb lesz a hitelkockázat, kisebb lesz a bedőlési valószínűség, és ennek megfelelően egy alacsonyabb céltartalék képzés is már elégséges. Ez az egyik része a történetnek, a másik része pedig az, amit előbb már említettem, hogy a már korábban azokra a hitelekre megképezte az OTP a céltartalékot, amelyeknél valószínű volt az, hogy problémás hitelekké válhatnak. Ugye most már úgymond csak az addicionális céltartalékot kell megképezni, tehát azoknál a hitelekre kell már csak extra céltartalékot képezni, amelyek az elmúlt időszakban romlottak el, úgymond.
Mindeközben egyébként mi is beszámoltunk róla, hogy brutális hitelkiáramlás van a magyar gazdaságban, gyakorlatilag egy hónap alatt egy évnyinek megfelelő hitelfolyósítás történt, akkor olyannyira beindult az üzlet, hogy tulajdonképpen az sem baj annyira, hogyha a moratórium lejárta után elindul majd a nem fizetős időszak, tehát rengeteg-rengeteg új hitellel tudják a nyerességességüket, meg az árbevétel növelő képességüket pótolni a bankok?
Tehát mindenképpen azért problémát jelentene, hogyha a hitel visszafizetéseknél problémák lennének, és romlana ott a visszafizetési hajlandóság, de pozitív oldalról azt el kell mondani, igen, hogy egy nagyon erős hitelkihelyezés van, egyébként főként a lakáshiteleknek az esetében. MNB-nek a friss júniusi számai alapján 136 milliárd forintnyi lakáshitelt helyeztek ki Magyarországon a bankok, és nyilvánvalóan ebben az OTP is nagyon erős volt, és gyakorlatilag az elmúlt hónapokban folyamatosan 100 milliárd forint fölötti kihelyezéseket láttunk. És ennek megfelelően mi arra számítunk, hogy elsősorban a nettó kamat eredménye javulhatott nagyon nagy mértékben az OTP-nek. Ugye a nettó kamat eredmény az gyakorlatilag, ha szorzatként bontjuk fel, akkor kettő tényezőből áll össze. Van egyrészt a nettó kamatmarzs, mi arra számítunk, hogy a nettó kamatmarzs stabil maradhatott. A szorzatnak a másik tényezője pedig az a kihelyezett hitel mennyiség, tehát hogy mekkora hitelállományon képes ezt a marzsot a bank megkeresni, és ebben viszont egy jelentős növekedésre számítunk. Éppen azért, amit te is említettél, hogy nagyon erőteljes hitelkiáramlás volt a bankoknál, és mi arra számítunk, hogy ennek megfelelően a nettó kamatjövedelem az 7,5%-kal bővülhetett az OTP esetében. Ugye klasszikusan egy banknál ez a legnagyobb bevételi sor, és az OTP esetében is mi arra számítunk, hogy ez közel 210 milliárd forintot tett ki, az összesen 313 milliárd forintos árbevételből, tehát azt lehet mondani, hogy nagyjából a bevételnek a kétharmada az a nettó kamat eredményből származik.
És még ebben nincs is benne a kamatemelési időszak kezdete. Telekom, milyen eredményvárakozásokkal tekintetek a Magyar Telekommal kapcsolatban? Ők ugye említetted, hogy jövő héten közlik a számaikat.
Még mielőtt áttérnénk a Magyar Telekomról, hogy OTP-nél mondanék egy ilyen agregált profit várakozásunkat is, mert ezzel egyelőre még adós vagyok. Mi arra számítunk, hogy az OTP 114 milliárdos eredményt fog közzétenni. Ez egyébként egy 45%-kal magasabb, mint a tavalyi várakozás, és egyébként egy rekord negyedéves profitot érhet el. Ugye annak eredményeként, amit említettem, hogy magas lehet a kamat bevétel és alacsony céltartalékolás társul hozzá. És akkor most térjünk át a Magyar Telekomra, hogy te is említetted. Magyar Telekom esetében is egy jó eredményre számítunk. Arra számítunk, hogy közel 1/3-ra nőhetett az adózott eredmény, és 14,2 milliárd forint lehetett a tavalyi 10,5 milliárdos profit után. Főként itt az árbevétel lesz az, ami húzhatja majd az eredményt, egy 4,3%-os árbevétel növekedésre számítunk. Főként a mobil szegmens támogathatta a növekedést továbbra is. Ugye ez egy régóta húzódó tendencia, hogy a mobil szegmens a legerősebb növekedés tekintetében, és azon belül is jellemzően az adathoz kapcsolódó bevételek. A vezetékes szolgáltatások esetében egy visszafogottabb 3%-os növekedésre számítunk. Itt a növekedés elsősorban abból adódik, hogy májustól kivezetésre kerültek az ingyenes internet kedvezmények. Ugye ezt például pedagógusok, közoktatásban tanulók vehették igénybe a járvány időszak alatt, és ahogy ezek az ingyenes kedvezmények kifutottak, ugye ez növelheti a Magyar Telekomnak az árbevételét.
Nagy Andrást hallották, az Erste Befektetési ZRT részvényelemzőjét. Köszönjük, hogy a rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
További szép napot kívánok!
Mielőtt folytatnánk az adást, összeütközött két személyszállító vonat ma reggel Nyugat-Csehországban, a német határ mellett Domaclice közelében. Két ember meghalt, és mintegy 40-en megsérültek. Ezt jelentette nemrég a cseh közszolgálati televízió. Amint vannak ezzel kapcsolatban további részletek, természetesen mondjuk majd.